Ma este egy izgalmas témát fogunk venni, egy történelmi témát, ami nem csak történelmi téma, hanem gyakorlatilag egy vallási, világnézeti kérdés is egyben, és nagyon hosszan lehetne róla beszélni, nagyon sok mindenhez kapcsolódik. Egy kicsit szeretném bemutatni nektek, nem is lehet mindent egyszerre, de a zsidó irányzatokat. Kicsit beszélünk arra, hogy mit jelent ez a zsidó irányzatok. Ezen belül is, hogyha lesz időnk, lehet, hogy egy következő alkalommal marad, de lesz időnk, akkor egy kicsit beszélünk a reform mozgalom kialakulásáról, Németországon most aztán a neológia kialakulásáról, tehát egy kicsit a neológ-ortodox vitáról. Hangsúlyozom, hogy ez egy történelmi kérdés, csak most nem arról a hallottatok ilyen civakodásokat, most nem a jelenlegi intézmények közötti vitákra beszélünk, hanem egyfajta világnézeti különbségről, ami 150 évvel ezelőtt volt. És nyilván a hatása mai napig is nagyon sok minden megvan, mindennek a történelemben. Hát, hogyha a zsidóságról beszélünk, és azt mondjuk, hogy irányzatok, zsidó irányzatok, akkor először azt kell tisztáznunk, hogy mit jelent az, hogy zsidó, és mit, hogy irányzatok. Ugye nagyon-nagyon messzire vissza kell mennünk a történelemben, és egy kicsit önmagáról a zsidó vallásnak a szerkezetéről kell, hogy beszéljünk ahhoz, hogy megértsétek, hogy mit értünk mi irányzatok alatt, pontosabban melyek azok az irányzatok, amelyeket még zsidónak nevezünk, és melyek azok, amelyek már túllépik ezt a határt. Úgyhogy most egészen korára vissza fogunk menni, nem a koránra, hanem a korai időszakra. Ez erőltetett volt, tudom. Bocsássátok meg nekem.
Elment.
És ezeket az aláírásokat azt kérném, hogy hagyjuk máskorra, Klári drága. Jó, tehát akkor visszatérve, a zsidóság ugye mivel kezdődik? Mivel kezdődik, ezt még már tanultuk, hogy az héberek kijönnek Egyiptomból, megkapják a Tórát. Ábrahámmal még nem, az inkább a gyökerek, valahol az elvetett mag. De mikor kezd kinőni a földből, amikor már zsidóságról beszéltünk, zsidó vallásról, az ugye a zsidóság alkotmányával, a 10 parancsolattal, és utána az írottannal kezdődik. Ugye miért az írottan? Az írottan az Mózes összkönyve, amiben borzasztó sok törvény van leírva. És ezek a leírt törvények, ezek megmásíthatatlanok, isteni mi voltukban hiszünk, és ezért azt mondjuk, hogy ezek megmásíthatatlanok, nem változnak. Ugye mondjuk azt mondja a Biblia, hogy tart a szombatot, ne egyél élő állat húsából, tehát, hanem vágj le, vagy azt mondja, hogy kössek jelként, díszként a karodra és a fejedre, és hát ezer más ugye, törvényt mond, amit mi tanultunk is a Rási féle előadásokon. De ahogy ezt a Rásiból is látjátok, ugye ez az írottan, ami 40 év alatt megadatott a zsidó népnek a sivatagban, ez mindenképpen valamilyen fajta magyarázatot igényel. A magyarázat nélkül használhatatlan. Tehát azt mondja, mondjuk úgy érte használhatatlan, hogy mint jogi, vagy az életemet meghatározó, gyakorlatban meghatározó intézmény használhatatlan, mert ha mondjuk azt mondja a Tóra, hogy tartsd a szombatot, ne dolgozz szombaton, és én ezt nem magyarázom, hogy mit kell dolgozni, meg mondjuk mikor kezdődik a szombat, mikor van vége, és ennek megfelelően, ha tudom, hogy mit kell dolgozni, akkor tudom, hogy mit kell pihenni. És akkor és azt is, hogy fontos meghatározni, hogy ez a tilalom mikortól kezdődik, akkor nem tudom alkalmazni ezt a parancsot. Tehát az írottant mindenképp értelmeznem kell, interpretálnom kell, mert különben ez valahogy egy elvont fogalom marad. És ezt az értelmezést hívjuk szóbeli tannak. A szóbeli tannak megvannak a maga paraméterei, hogy milyen módon lehet értelmezni a Bibliát. És ez az értelmezés már valahol Mózessel elkezdődött, mert Mózes, amikor megkapta, hogy tartsa a szombatot, akkor egyből meg is értelmezte is, hogy mit jelent ez a szombat, mit jelent dolgozni, ahogy mi erről már sokat beszéltünk. Tehát ez a fajta értelmezés, ez gyakorlatilag együtt jár azzal, hogy van írottan. De ha azt mondom, hogy van értelmezés, akkor ezzel együtt jár az is, hogy többféle módon lehet értelmezni. Én értelmezhetem így, és te értelmezheted úgy. Úgyhogy már most le kell fektetnünk, hogy az, hogy vannak véleménykülönbségek bizonyos dolgok értelmezésében, ez természetes, hiszen ha értelmezek, akkor ez már valahogy rám van bízva, ez már nem csak Isten kezében van, ez nem egy leírt, ez nem egy kőbevésett valami, hanem egy olyan kőbevésett valami, amit aztán tovább értelmezünk, te így, én pedig úgy. Na jó, de akkor itt fölmerül még egy probléma, hogyha én így értelmezem, te meg úgy, akkor megint nem lehet alkalmazni ezt a törvényt, mert nyilván a törvénynek az a lényeg, hogy nem mindenki a saját maga módján értelmezi azt, mert ha ez így lenne, akkor nem lenne törvény. Ha mindenki a maga módján értelmezni a kereszt szabályait, akkor a keresztnek semmi értelme nem lenne, és káosz lenne belőle. A törvénynek épp az a lényege, hogy ez egy olyan valami, ami mindenkire egyenlően vonatkozik. Na jó, de akkor ezt hogyan lehet megoldani ezt a problémát? Erre mondja azt a Biblia, hogy itt van a többség elve, hogyha többen értelmeznek, egy valaki így, más valaki úgy, akkor megyünk a többség után. Így a zsidó, a más kérdés, hogy mit jelent a többség, kiből választja a többséget, ezekre mind-mind vannak meghatározások, ebben most nem fogom mélyen belemenni. Csak azt akarom ebből kihozni, hogy így a zsidó történet során a szóbeli tant és az értelmezés, ami önmagában is bizonyos keretek között megy, tehát azt is tudja érteni, hogy az értelmezés nem teljesen szabad érdekkel történik, vannak bizonyos meghatározók, hogy egy mondatot hogyan lehet értelmezni. Hát mondjuk oda nem juthatok el, hogy azt mondja, hogy a szombat az valójában vasárnap. Vannak bizonyos keretek, ez a 13 értelmezési módszer, ebben most nem fogom milyen belemenni, talán máskor volt is olyan szó. Tehát, de mindenesetre már is nézzük, ha értelmezünk, akkor lesznek véleménykülönbségek az egyes értelmezések között. De mindig van egy kitaposott út, az pedig, hogy a végén a többség eldönti törvényt, és ezáltal lesz a halakha, lesz maga a törvény, ami mindenkire egyenlő módon vonatkozik. Senki nem mondhatja azt, hogy én másképp értelmezem, és ezért ez nem vonatkozik. Ez hosszú időn keresztül egészen simán ment, mert volt egy legfelsőbb fórum a zsidó jog, jog alkotásnak, ugye ez a Sanhedrin, 71 fegú legfelsőbb bíróság, ahol ezek a kérdések el tudtak dőlni, hogyha nem dőltek el korábban. Amióta a zsidó nép diaszporába került, és nincsen Sanhedrin, ez egy kicsit bonyolultabb, mert nehezebben választódik ki, hogy ki a többség, és mi várjuk elfogadottá, ha mondjuk két bölcsrabbi vitatkozik valamilyen kérdésben. De ezzel is vannak nagyon komoly meghatározások, csak egy párat említsek. Például a halakha azt mondja, hogy azért, hogy értem, hogy ne legyen káosz, ha egy valamilyen Sanhedrin egy valamilyen kérdésben döntést hozott, a következő nemzedékben egy Sanhedrin az csak akkor írhatja körül, vagy egy bíróság, nem pedig a Sanhedrin, egy törvényalkotó csak abban az esetben írhatja felül, hogy a számban és tudásban felülmúlja az előzőket. Most számban, ezt még esetleg igen, tudásban kiadhatja azt mondja, hogy én többet tudok, mint az előzőket, gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy soha nem fogja felülírni, ha csak nyilván a paraméterek nem mások, tehát hogyha az alapkérdés más, akkor nyilván nem, akkor arra még nincs kimondott szabály, de ha van egy kimondott szabály, akkor nem lehet felülírni. Ez mind nagyon egyértelműen meghatározza a zsidóság útját a történelemben, és a zsidó vallásnak a fejlődését, és ez egy érdekes kettősség, az egyik oldalról van egy fix valami, az a fix Biblia, és a Tóra, ugye, az írottan, aminek minden szava ugyanolyan, és mellette pedig van egy szóbeli tan, ami az értelmezésre helyez, de olyan mód, hogy az értelmezés ne legyen azért teljesen szabadkezű, ami által a zsidóság esetleg megszűnne. Mert gondoljátok meg, ha a zsidóság elveszti azokat a kereteket, amelyeken belül lehet, hogy vannak irányzatok, de mégis ezek a keretek egy egységes arculatot adnak neki, ha ezt elveszti, akkor megszűnik a zsidóság. Ugye, hogyha azt mondanánk, hogy bárhogy lehet értelmezni, és mindenki a maga értelmezési módján tartja azt, amit tart, akkor ezek szerint nincsenek egységes keretek, tehát nincsen zsidó vallás. Érthető ez? Mindenki? Ez világos. Hogyha én azt mondanám, hogy mindenki úgy értelmezi, hogy szomorú, aki ahogy akarja, akkor lesznek köztek. Vasárnapon, Szombaton nem lesz, azt mondják, hogy szombaton nem dolgozni, azt jelenti, hogy nem nyírjuk a füvet, mások azt mondják, hogy kifejezetten nyírjuk a füvet. Tehát nagyon sok, ezerféle magyarosan mondani, és mindenki csak a saját maga ügyét fogja követni. Ilyen mód gyakorlatilag megszűnik a zsidóság. Tehát muszáj, hogy legyenek keretek, amelyek ezt az értelmezést az egyik oldalról szabadon elvesztik, de mégis egyfajta külső határt szabnak körül. Most ezért kétfajta, ezt nevezem én zsidóságnak, ami azt értem, hogy zsidó vallásnak. Nem zsidó embereket értek ez alatt, mert itt ugye, amikor azt mondom, hogy zsidó irányzat, az nem azt jelenti, hogy zsidó emberek követnek egy irányzatot, hanem azt jelenti, hogy amit még a zsidó vallás keretein belül van. Hát ami ezeken a kereteken belül van, az lehet a zsidóságon belüli irányzat. Nem tudom, hogy érthető, amit mondok. Tehát teszem azt, hogy van minden, aki elfogadja ezt, amit én most elmondtam, van az írottam, van a szóbelittam, az írottam fix, a szóbelittam magyaráz az írottam bizonyos kereteken belül. Csak itt mégis van egy kis különbség, mert valaki azt mondja, hogy most akkor rendben van, hogy tartjuk a szombatot, de teológiailag mi a szombatnak a legmagasztosabb része, a péntek este, és a másik meg azt, hogy nem éppen a szombat délután. Ez még ezeken a kereteken belül van, és akkor ő nagyobb átérzéssel mondja az imád péntek este, most egy kicsit cinikus vagyok, a másik meg nagyobb átérzéssel mondja a szombat délután, de ez nem változtat magán azon az egységes kereten, ez még ezen belül van. Ugye? Ez egyfajta tanítás, egy másikfajta tanítás, de a szombat az ugyanaz a szombat marad. Egyfajta só lett, meg egy másikfajta só lett, de a szombat ugyanaz a szombat marad. Most, és mondom, nagyon lesarkítom a történetet. Voltak a történelemben mindig ilyen zsidó irányzatok. De Sámály és Hillel is mindig vitatkoztak egymással. Aztán végén Sámály kénytelen volt elfogadni Hillel véleményét, mert az volt a többség. Tehát az értelmezésen belül, ezeken a kereteken belül mindig is voltak zsidó irányzatok. És ugyanakkor mindig is a történelem többségében, nagy részében voltak olyan irányzatok, amelyek elhagyták ezeket a kereteket, és egy idő után megszűntek zsidónak lenni a gyakorlatban is, nem csak az én általam fölvázolt nézetek szerint szűntek meg zsidónak lenni, hanem a gyakorlatban is. Mondjak egy példát, egy pár példát erre. Mondjuk egy durva példa, hogy van? Féled? Kereszténység, most még a kereszténység előtt. A Bibliában is vannak erre példák, valaki esetleg emlékszik, hol van egy példa egy ilyen megosztottságra.
Van az Édomnál is, nem?
Édom? Édom hát az nem zsidó. Édom az nem zsidó.
Igen, mert az már csak a Pécsak, igen, de az csak az hívomlás.
Sokkal
ütett a gondolsz. Nem, amivel tanultunk szabadon, nem. Nem. Hát ugye ott van Kórász, aki föllázott Mózes ellen. Kórász az egész csapata, aki mindenfajta dolgokat mond Mózes ellen. És aztán és a törvény ellen, és aztán végül ennek a történetek elég erősen pont kerül a végére, mert ugye elnyeli őket a föld a Biblia leírása szerint. Tehát itt látjuk, hogy van egyfajta ellenkezés ezekkel a keretekkel, és ez most nem egy olyan lázadás, mint a többi lázadás, hogy miért nincsen itt most hús, vagy miért kell szavazat mannát ennünk, vagy ilyesmi, hanem Kórásznak volt egyfajta érvelése. Hogy például Mózes nem nagyobb proféta, mint mi vagyunk, mindenki egyenlő, mit tudom én, és még különböző halakákra is más értelmezést adott. És tehát ez egyfajta ilyen teológiai vita volt, nem egy ilyen lázadás, hogy most már elegünk van ebből a sivatagi homokból. Ez mondjuk Kórász. Későbbiek folyamán, ugye borzasztó sok a második szentély idejében borzasztó sok szekta volt Izraelben. Ott voltak például a szadaceusok, szedukin héberül, akik másképp értelmezték a törvényt, sokkal a Talmud említést tesz egy pár dologról, amiben másképp gondolták, hogy nem bort, nem vizet, hanem bort kell önteni az oltárra, és különböző praktikai kérdésekben is. Vagy például itt van egy másik történet, itt van például a Holtenger tekercseinek a szektája, amelyik ugyancsak egy másfajta értelmezést ad, hogyha elolvassák a Holtengeri tekercseknek a történetét. mivel kb. 2000 éves tekercsek, amiket megtaláltak, és ott, de ezekben a tekercsekben is, a leírtakból kiderül, hogy vita van-e között a szekta között, aki itt lakott, mint Bárja Udában ott a Holtenger mellett, és a Sanhedrin között, ami az akkori rabbinita zsidóság. Vagy itt van mondjuk a kereszténység, a korai keresztények, akik ugyancsak szemben álltak értelmezésben, szemben álltak, de már a halahán kívül szemben álltak az akkori, ezt nem parazeusoknak nevem, hanem rabbinita zsidósággal, az a zsidóság, ami gyakorlatilag a mai napig is él. Miben álltak például szemben? Egyesztem az újszövetségben van egy-két olyan dolog, ami egyértelműen másképp gondolja a dolgokat, mint Jézus azt mondja, hogy nem az a lényeg, hogy mi megy be a szádon, hanem az, hogy mi jön ki, meg azt fejtegeti, ami a kóserságot gyakorlatilag érvényteleníti, vagy tekinti kevéssé fontosnak, hogy azt mondja, hogy ugye hosszasan fejtegeti azt, hogy az ember jobb, hogyha tartóztatja magát, és nem, és ugye, igen, hogy nem háros életet, de ha mégis, akkor inkább ne váljon el, ugye, akkor ez is egy, és még van egy pár ilyen példa, vagy például azt, amikor kimegy a történet, kimegy, és miten megszegi a szombatot, és amikor kérdőre vonják, akkor azt kezdi el magyarázni, hogy igen, mert azért, mert én ugyanúgy, mint a főpap a szentélyben megszegheti, én még magasabb vagyok, mint a főpap, és ez is egyfajta másfajta értelmezés a dolog, mert már a halahán kívül, és mivel a halahán kívül van, ezért aztán a történet során ezek a szekták mind a gyakorlatban is megszűntek zsidónak lenni. Szerintem, de vagy egy más vallás alakult ki belőlük, ami a mai napig is létezik, lásd kereszténység, vagy egyszerűen megszűntek létezni, vagy vannak olyan, igen, közül ez a két lehetőség van. Tehát akkor, és ugye még sorolhatnám, későbbi korokban is itt voltak például a karaiták, akik a késői középkorban, a késői ókorban, korai középkorban élték fénykorukat, amelyek Egyiptomban elsősorban alakult ki, aminek megint az volt a lényege, hogy egy másfajta, hogy azt mondták, hogy egyáltalán ne értelmezzük az íroktant, nem is tudom, hogy ez lehetetlen, akkor egy másfajta értelmezést adtak neki. És szóval voltak mindig szekták, amik a zsidóságon kívül, vagy szekták, vagy értelmezők, amik a zsidóságon kívül kerültek. És a zsidóság, az, amit én zsidóságnak, vagy zsidó vallásnak nevezek, az folyamatosan végül is ugyanezekre a keretekre épült 3000 év óta egészen máig. Ugyanez a fajta keret, hogy van egy írott tan, van az értelmezés, amiből aztán kinő a halaha. És ez folyamatosan növekszik természetesen, mindig újabb és újabb kérdések vannak, mindig újabb nemzedékek, akik hozzáadnak az értelmezéshez, de tiszteletben tartva ezeket a kereteket és a kereteken belül. Most a mi történelmünkben, ha most közvetlenül a mai helyzetet föl tudjuk vázolni, az, hogy ma milyen zsidó irányzatok vannak, és hogyan alakultak ki, ez egy kicsit, nem menjünk annyira vissza a történelme, ezt egyébként most csak egy vezetést mondtam el, menjünk vissza kb. 200 évre a történelemben. Ugye, ha most megnézzük, hogy 200 évvel ezelőtt, hogy nézett ki a zsidóság, hol volt a zsidók, és hogyan nézett ki a történet, akkor alapvetően azt mondhatjuk, hogy a világ két területén volt zsidó közösség. Kulturálisan más közegben. Egyik ugye az Észak-Afrika területén, Kis-Ázsia területén, ezek a különböző muszlim országokban élt egy nagy zsidó közösség, ezeket nevezzük szefárdoknak, és él az európai területeken gyakorlatilag mindenütt egy zsidó közösség, ezek ugye az askenáz zsidók. Ez alapvetően azért különbözik, mert mivel egy másfajta kulturális közegben is éltünk, másfajta lehetőségekkel, másfajta környezettel, ezért bizonyos dolgokban eltértek a szokások, és itt áll. És tovább annak ellenére, hogy a lényeg, a halakha mégis ugyanaz, kivétel van egy-két dologban, mint például a Pészakkor szabad-e hüvelyes tenni, vagy nem, vagy mondjuk a többnejűség egészen 20. századig, ami más volt a szefárd zsidóknál, mint askenáz zsidóknál pár száz éven keresztül. Alapvetően a keretek megmaradnak ugyanazok. Az, hogy ezek miért másmilyenek, vagy hogyan lehetséges, hogy másmilyenek, ez egy külön alapdolog. Hát az a Pészak, ami lehet mi is lenni, vagy nem.
Nem, 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 nem,
hát ez
nem
is, a gyakorlatban... Most nem tudunk belemenni a dolog, ahhoz, hogy ezt megértsük, hogy szóval lehetséges, nagyon részletekbe kell bocsátani, hogy hogyan működik a halaká. Ha valakit részben érdekel, akkor itt ebben a kis írásban el van írva, azt tudom átlen küldeni e-mailen, de most nem akarok ennyire részletekbe bocsátani, én csak el akartam mondani, hogy van két terület, ahol a zsidók megtalálhatóak, nincs borzasztó meleg?
Mindenhol
meleg. Hát, hogy persze hagyjuk a szefár zsidókat, koncentráljuk az askenázokra, mert mi is azok vagyunk. Ha megnézzük, hogy 200-300 éve ezelőtt hogyan nézett ki a zsidóság, akkor ezt nem hagyhatjuk figyelemen kívül, hogy hogyan nézett ki az európai történelem ebben a korban. Ugye, egy óriási változás indul be, nagyjából azt mondhatjuk, hogy a nagy francia forradalomtól fogva az egész világképe az európai társadalmaknak kezdett megváltozni, ezt nevezik felvilágosodásnak. Valahogy az egész világkép megváltozott, különböző filozófusok újabb eszmékkel álltak elő, és ez a társadalmi berendezkedést is megváltoztatta. Ugye régen abszolutizmus volt, ami azt jelentette, hogy voltak mindenki, ugye, úgy abban hittek, hogy Isten mindent meghatároz, és azt is meghatároz, hogy ki kicsoda, de van király, vannak nemesek, vannak parasztok, különböző népeget vannak, és mindegy, akkor ahova született, ott van. Később ugye ez a dolog ez megváltozott, vagy gyakorlatilag a francia forradalommal ez elindult egy változás, nem akarok mindenki mutatni ilyen dolgokat, de a lényeg az, hogy egy kicsit az ember került középpontba, szívják humanista gondolkodásnak, és mivel az ember került középpontba, ezek az eleve meghatározott trendek, hogy ki hova tartozik, ez kezdett megváltozni, ez magával hozta azt, hogy mindenkinek legyen, hogy mindenki egyenlő jogokkal kell, hogy bírjon. Ha mindenki egyenlő jogokkal kell, hogy bírjon, akkor sok mindenkinek a helyzete megváltozik, mondjuk a jobbágyok megváltozik, most már nem tartoznak valami, nem valakinek a tulajdonai, és ott maradnak örökké, hanem változzon meg a helyzetük, és a mi szempontunkból, ami lényeges, hogy a zsidók is megváltoznak. A zsidók helyzete is megváltozik. A zsidók, akik eddig egy jogon kívüli réteg, és semmit nem szabad csinálniuk, nem lehet földjük, nem műzhetnek semmifajta mesterséget, csak semmit, ami végül is a pénzzel való foglalkozás, ami nem így keresztény emberhez. Ez a helyzet megváltozik, és megváltozik az egész felfogás a zsidókkal kapcsolatban, és elindul egy folyamat, amit úgy hívunk, hogy emancipációs folyamat, hogy a zsidókat kezdjük el egyenjogúvá tenni. Az emancipáció gyakorlatilag azt jelenti, hogy mindenki egy országban, hogy ezt nevezzük polgárosodásnak is, mert mindenki polgár, és egyenlő jogokkal bír, beleértve a zsidókat is. Ugye ez egy elég nehéz talap volt abban az időben, és ennek a politikai részében nem akarok lenni, inkább a hatására, azzal, hogy a zsidóság hogyan fogadta ezt a kérdést. De alapvetően mit mondtak azok, akik az emancipációt ellenezték? Azt, hogy mit mondtak azok, akik mellett álltak, azt ugye értjük nagyjából. De mit mondtak, akik ellenezték? Több mindent felhoztak. Az egyik ugye a régi vád, a kereszténységből végül is fakadó vád, hogy a zsidók megölték Jézust, hogy nem tartják a mi vallásunkat, stb. Ez egy, azt kell tudtuk. Másik dolog, hogy a zsidók primitívek. Hogy a saját vallásukon belül is, nem de vagy más vallások, de primitív szokásaik vannak, uzsorát űznek, pénzhajhászok, ugye és ezek rossz hatással lennének a társadalmunkra. És természetesen volt egyfajta érdek kérdés is, mivel a zsidók, ugye, most nem akarok menni a politikába, de hogy valahogy a zsidók között azok, akik jobban álltak a pénzforgatásból, gyakorlatilag nem volt még bank, és nem lehetett hitelt fölvenni, csak a zsidóknál lehetett. Akkor ez félelem volt, hogy a zsidók pénz által, ha egyenlő jogokat kapnak, akkor a pénzük által túl nagy hatalomra tehetnek fel, és ezzel megint csak megfertőzik a tiszta nemzetet. Ugye nagyjából ezek a vádak voltak. De ami lényeges ebben a kérdésben, hogy azt mondták, hogy azok, akik támogatták az emancipációt, zsidók legyenek egyenek, hogy 50 gyerekek, rendben van, a zsidók elvileg meg kell, hogy kapják ugyanazokat a jogokat, mint mindenki más, de ehhez nekik is változniuk kell. Ezt ne adjuk meg egyik pillanatról a másikra, hanem változzanak meg. Hagyjanak fel ezekkel a primitív dolgokkal. Mit kell, hogy primitív dolgokkal? Változtassanak a nyelvükön, és legyenek olyan nyelvűek, mint mi. Az öltözködésükön, és vallási szertartásaikon, azokon a vallási szertartásaikon, amelyek mereven elszülönítik őket, mint mi tőlünk. Ugye, hogy értik ezt? Például, csak a magyar példával mondjuk, tehát Kossuth ugye például azt írja, hogy a zsidók addig nem lesznek, hiába lesznek politikailag emancipálva, addig, amíg egy zsidó nem ül egy asztalhoz, egy nem zsidó honfitársával, nem iszta ugyanazt a bort, nem eszi ugyanazt a húst, addig százszor emancipálhatjuk őket politikailag, szociálisan nem lesznek emancipálva. Ami azt jelenti, hogy ugyanúgy nem lesznek a nemzet részévé. Erre voltak akik, most ez Kossuth, aki pártolta az emancipációt, de külön ehhez a feltételhez kötötte. Ott van mondjuk egy másik véglet, Pöcvös József, ugye, aki pedig azt írja, hogy elnézést, ezt nem lesz feltételhez kötni, hogy valakinek egyenjogot adjál, hanem ez alapvetően jár. Nem lehet ahhoz kötni, hogy ő mit csinál, alapvetően jár, tehát azért összes is meri remélni, hogy a zsidók majd észhez térnek, hogyha megkapják a jogaikat és felhagynak a primitív szokásaikat, de ezt nem lehet követelni tőlük. De minden esetre, amit ki akarok a történetből hozni, hogy a többség azt mondta, hogy ahhoz, hogy a zsidók egyenjogokat kapjanak, ehhez nekik is változni kell. Mit mondtak erre a zsidók? Mondjuk Franciaországban, Németországban és Magyarországon, mondjuk ahol nagy zsidó közösségek, akkor még nem volt Németország, a német területeken. Franciaországban és az összes többi helyen. A zsidók erre azt mondták, hogy nézett ki akkor a zsidóság? Egészen addig egy zsidónak nem volt lehetősége, hogy válasszon. Ugyanilyen senki másnak nem volt lehetőség, hogy válaszol. Zsidó zsidónak született, vallásos volt, és ha nem tartotta a vallást, akkor úgy értsétek meg, hogy végül is lehetetlen volt nem tartani vallást, mert egy rabbinak és a rabbi tanácsnak volt egyfajta végrehajtási ereje is, kizárhatta a közösségben, volt azok elmetlen, hogy senki nem jött volna vásárolni a boltjába, kinyitott volna szombaton. Vagy kemény büntetéseket tudtak rá kibrolni egészen a 18. század végéig. Komoly, lehetetlen volt, hogy egy zsidó kicsit világiasabb legyen, hogy mondjam, egy lehetősége volt. Teljesen kizárja magát a zsidóságba, hogy áttér kereszténynek. De nem lehetett egy kicsi zsidó. Zsidó vagyok, de nem annyira. Ez föl sem merül. Nem volt lehetőség. Most, amikor a zsidók emancipálva lesznek, akkor ennek mi a közvetlen következménye? Emancipálva leszek, egyenjogú leszek mindenki mással, akkor már nem lesz kötelező. Akkor a rabbi már nem fogja megmondani, mit csinálja, ez azt csinálom, amit én jónak látok. Ugye? Akkor ez már magával hozta azt, hogy kapjunk az alkalmon, és legyünk mi is. És tényleg egy kicsit eresszük el magunkat, mondták egyesek. Tehát azok, akik mondjuk erre hajlamosabbak voltak, hogy a vallás kevésbé egyik szigorúan. Mások azt mondták, igen, ez még ideológiát is csatoltak. Nem csak kapunk az alkalmat, hogy kiengednek minket a gettóból, igen, igazuk van a nem zsidóknak. Azért mi tényleg hibásak vagyunk. Azért nem kaptunk egyenlő jogokat, és azért voltunk mindig elnyomva, mert mi primitívek vagyunk. És primitív szokásaink vannak. Hagyjunk fel a primitív szokásainkkal, változtassuk meg a vallást, és ha megváltoztatjuk a vallást, akkor testvérjesség lesz, és tényleg mindenki szépen fog rá tekinteni. Akkor értek, hogy két vonulat van. Az egyik azt mondja, Vegyük kicsit lazábban a vallást. Nem kell annyira komolyan venni. Ugye? És meg is tehetjük majd abban a percben, hogyha emancipálva leszünk. A másik vonulat azt mondta, hogy nem, mi nem hagyjuk fel a vallást, mi csak megreformáljuk. Ugye? Adunk neki egy másfajta kozmetikát, egy másfajta színezetet, mert így leszünk jobban elfogadva. És meg egy harmadik vonulat, hogy ezt még tovább vitte, és azt mondta, nem azért változtatjuk meg a vallást, mert így jobban el leszünk fogadva, és vége lesz az antiszemita vádnak. Azért változtatjuk meg a vallást, mert a vallás igényli azt meg. Mert a primitív szokások nem csak az a probléma, hogy mások szemében ezek primitívek, hanem az a probléma, hogy önmagában primitívek. Értitek? A zsidóság a tiszta judaizmusnak ezek nem részei. Nem része a tiszta judaizmusnak az, hogy a körülmetélést így csináljuk. Nem része a tiszta judaizmusnak az, hogy a hupát, az esküvői balvahint, azt a szabad ég alatt állítsuk föl. Nem része a tiszta judaizmusnak az, hogy ne legyen orgona mondjuk a templom, és egy szép áhítatos imát csináljunk. Ami azt jelenti, hogy ők még tovább vitték a gondolatot, és azt mondták, hogy ez önmagában is szükséges, és magukat a középkori zsidó filozófusokhoz hasonlították, csak nézzétek meg, hiszen Maimonides, Nachmanides, a középkori zsidó filozófusok, micsoda üttörőek voltak, és őket se fogadták el a maguk idejében, minket se fogadnak el, de igazából mi a vallás érdekében tesszük, amit teszünk. Akkor három vonulat volt. Az egyébként azt mondták, nagyon jó, ha lesz emancipáció, mert akkor eresztünk egy kicsit magunkon. Másik azt mondta, igen, a valláson reformálni kell azért, mert a külső igény ezt megigényli. Annak azt mondta, a belső igény van. A vallás azért kell megreformálni, a vallás tényleg igényli. És volt egy negyedik vonulat, végig az ortodoxia, vagy a hagyományos időszak, hogy azt mondja, gyerekek, emancipáció ide vagy oda, a valláshoz mi ragaszkodunk. Nem akarunk mit feladni belőle. És azt is hozzátették, hogy ez duma. Az, hogy azért van antiszemita vád ellenünk, mert primitív szokásaink vannak, ez duma, nem lesznek kevésbé antiszemiták azért, vagy ezt még nem nevezték antiszemiták abban az időben, de nem lesz kevesebb a felénk való előítélet, hogyha ha orgona lesz a zsinagógában, vagy hogyha úgy fogunk öltözködni, vagy hogyha úgy fogunk járni, hanem pont fordítva, majd azt fogja előhozni, hogy azt fogják majd mondani, ezek olyanok akarnak lenni, mint mi, pedig valójában nem is olyanok, megjátszák magukat, ezek még furfangosabbak, úgy viselkednek, mint hogyha olyanok lennek, mint pedig valójában nem is olyanok, mint mi. Mondták ők, és azt mondták, hogy valláshoz mi akarunk ragaszkodni. És így gyakorlatilag a 19. században, vagy már mondjuk a 18. század végén kétfajta vonulat indult el. És ezt hívták mondjuk tőlünk nyugatra reformnak, és Magyarországon, ami egy kicsit tudom, nem esett olyan szélsőségekben, mint a német vagy francia elvtársaik, ezt úgy hívták, hogy neológia. Gyakorlatilag a maga sajátosságaival ugyanezt a gondolatot vitte végig. Ami azt jelenti, hogy változtassunk a valláson, vagy azért, mert a három dolgot, ahogy elmondtam. De mindest a lényeg az, hogy változtassunk a valláson. Most, és miért? Mivel kapcsolódik ez szorosan össze? Ez a hirtelen fölébredés, hogy változtassunk a valláson. 1800 évig ez nem merült föl ilyen módon, de most hirtelen azért. Hirtelen, mert a zsidó közjogi helyzete megváltozott. Hozzá voltunk szokva, hogy mások vagyunk. Ez ő szerintük is, és mi szerintünk is. Hirtelen megváltozott a közjogi helyzet, lehetőség van arra, hogy mi ugyanolyanok legyünk, akkor buzgón tényleg legyünk olyanok, mint ők. És persze sokkal megnyugtatóbb azt hallani, hogy ne tartsd, hogy a szombatot nem kell ennyire komolyan venni, vagy nem kell így öltözködni. Ezt egy tudós szájából hallani, aki ezt nem az indítékból mondja, mert látszólag, mert ő hasonlulni akar a többieket, hanem abból az indítékből, hogy a vallást meg kell tisztítani a primitív szokásoktól. Ez mindenki számára megnyugtató. Akkor ez legyen egy vallási vonulat. Mi nem eltávolodunk a vallástól, hanem a vallás lelkét találjuk meg, a lényeget, és ezzel egy megújulás történik. Úgyhogy gyakorlatilag ez indította el a reformot, a különböző reform mozgalmakat a zsidóságon belül. És most megint kinyitjátok ezt a füzetet, nem biztosan valószínűleg az összeset át fogjuk tekinteni. Ugye a 57. oldalon kérem, hogy mindenki nyissak, és ügyeljetek, hogy még lehessen használni utána, ha nem tartjátok meg. 57. oldal. Ugye itt föl van, itt felsorolom azokat a különböző szokásokat, vagy előírásokat, amin változtatni akartak, és változtattak is. Ugye az egyik, most nem fogjuk felolvasni talán az összeset. Itt ha megnéztek, mindegyiknél oda van írva, hogy mi a szokás eredete, utána oda van írva, hogy hogy akartak ezen változtatni, és utána oda van írva, hogy mit mondott erre a hagyományőrző, vagy nem tudom azt, aki fejlődik, hogy ortodox, itt mégis kénytelenek vagyunk ezt használni, az ortodox álláspont. Ugye az első, halkima eltörlése. Ugye a halkima az azt jelenti, eredetileg, amikor az imát, imát bevezették, a rendszeres imát 2500 évvel ezelőtt, akkor hoztak 18 áldásból egy összeállítást, ezt hívjuk Smolnesznek, amit felolvasunk háromszor egy nap, és abban az időben, mivel nem mindenki tudta ezt fejből, ezért azt valaki elmondta hangosan, és mindenki álmennel válaszolt rá. Később, amikor már elterjedtek a könyvek, akkor ezt mindenki elkezdte magában mondani, és a végén elismételték hangosan, és így történik ma is a zsinagógában. Elmondjuk halkan, és utána el van ismételve hangosan. Mindig a báruk bemondja, hogy most az ámida ismétlése következik, ez ezt jelenti. Azt mondták erre a reformák, a gyerekek, fölösleges ez a halkima. Ez primitív. Minek ez a halkima? A hangos, esetleg egy kántor által vezetett, dallammal színezett ima, sok szertartás, sokkal szájtartatosabb és meghatóbb, és ezért törüljük el a halkimát, pláne az eredetileg se volt. Ugye? Megint egy ilyen áll érvelés. Bármivel eredetileg sem volt. Miért mondták ezt? Miért feltételezték, hogy sokkal szebb egy hangos ima, egy kántor kíséretében, mint egy halk? Mert nyilván, amin a környező társadalom vallásában is, elsősorban egy ilyen énekkel díszített, szép szertartás, állítatos szertartás játszik szerepet. És erre nyilván az ortodox álláspont azt mondja, hogy ezt nem lehet elfogadni. Menjünk tovább. Ahhoz, hogy ne annyit én beszéljük, én mégis megkérek valakit, olvassa föl. Erdő, kérem, 58. oldal, az ima Héber szövegének.
A ima Héber szövegének megváltoztatására, lefordítása, a szokás eredete. A nagy gyülekezet által összeállított ima szövege hagyományosan Héber, mivel ez a szent nyelv, a utolásnak kell, ugye?
Nem.
Mivel ez a szent nyelv, a Tóra nyelve, már pedig az, aki változtat az ima bármelyrészletén, amit a bölcsek meghagytak, annak imája nem talál meghallgattatásra. Az ima szövege magában foglal olyan kívánságokat, mint a messiás eljövetele és a szentély újbóli felépülése, ezek a gondolatok a zsidóvallás alapfeltételeit is képezik.
A cím nem teljesen tökéletes, nem csak a Héber szövegről van, hanem a tartalomról is. Ugye azt kell megérteni, hogy két probléma volt az imában a reformereknek, két probléma. Egyik az, hogy ez a Héber, ez is egy primitív dolog. Miért kell Héberül mondani? Senki, mindenki mondja annak az országnak a nyelvén, ahol lakik. Ez az egyik probléma. A nagyobbik probléma az, hogy ima tartalma nem egyezik azzal a emancipációs vonulattal, ami most történik. Ugye gondoljátok végig, ez minden fölmerül. A zsidók imáiban mi az, ami a legfontosabb szerepet játszik? Az Amidában is legalább a 18 áldásban 5-6 erről szól. Hogy kérjük tőle, drága Isten, hozd el a messiást, és akkor vége lesz a mi szenvedéseinknek, visszatérünk föl saját földünkre, saját országunkba, és szép világ lesz. Most ez nem illik, legalábbis nem úgy értelmezték, hogy nem illik össze azzal, hogy mi ennek a nemzetnek az őszinte polgárai legyünk. Hogyan legyek én őszinte magyar, akinek Magyarország a hazája, amikor én azt az imámban azt mondom, hogy igazából én azt szeretném, ha Palesztinába mennék vissza. Ugye? Ez egy probléma. Ez egy ideológiai probléma. És ezt mindenki felvetette, aki valóban épp most, amiért jöttem, azért, hogy ilyen lelkes az Összösről, olvastam az Összösnek, a 40-es években volt egy hosszú fejtegetés az emancipáció, és ezt felhozza. Tényleg most akkor mi van? A zsidók azt kérik, hogy jöjjön el a messiás, és közben ők lesznek az őszinte magyar polgárok. Erre a reformák kénytelenek voltak erre valami választ, úgy érezték, hogy kénytelenek valami választ adni, és azt mondták, hogy igen, ez a dolog, hogy Palesztina kérdezni, ezt jobb kihagyni az imából, ahol nem lehet kihagyni, vagy hagyjuk ki, vagy ezt átvitt értelemben kell értelmezni. Ez nem szó szerint értelmezendő. Nézzétek meg, nagyon szeretem ezt a idézetet, az 50-es lábjegyzetben, a közepénél, Korn Fülöp az első, azt olvastak kinek? Negyedik sor, az 50.
Ezért szélsőségesebb.
Nem.
50-es lábjegyzet.
Negyedik sor az 50-es lábjegyzetnek.
Korn Fülöp?
Igen.
Korn Fülöp az első magyar hipakönyvhöz, Iszrael könyörögései, Kordai 1841
írt
előszavára. Imáig, ha vannak is olyanok, ahol a Palesztinába való költözésükről van a szó, szarhagyjuk, mostani szerint a kormányok alatti üdvös helyzetükben csak is tartatnak még fel, mint azon gyászidő szabadon emlékei, melyben a letikortatos fontalan zsidó csak Kánaán járban vélte nyugvejét, de találva.
De azt mondja, ez, ami, ha találtok, ugye megjelent a magyar imakönyv, ez is miért jelent meg 1541-ben, nem azért, mert a zsidók nem tudtak érülni, hanem azért, mert ez mint a magyarosodásnak egy lépése. Mit ír az elén gyerekek? Olvasni fog nyilván tudtól, hogy sok helyre eltök. Ha olvastok, hogy Palesztináról meg ilyesmi, ez csak olyan, ez egy régi emlék. Itt ma már ezt nem lehet szó szerint venni. És nem tudom, itt van egy másik helyen, azt mondja, a mi kormányunk, nem itt egy másik helyen, tessék, nem tudnád, hogy nem idézem. Hogy mondod?
Az 51.
Nem, most nem erre gondolok. Van egy másik hasonló idézet, ez a Korn Fülöpről, ahol azt írja, hogy a mi kormányunk, ami messiásunká lett. Voltak, amik úgy értelmezték, igen, ez a messiás. Ami most történik, az emancipáció, erre vártunk. Erre imádkoztunk, ezt hívtuk mi messiásnak, hogy teljesen igazatok van, most már nincsen értelmenek a messiás dolgnak, de már megtörtént. Eljött a messiás.
Aha.
Csak most nem találom ezt az idézetet. Mit mond erre az 51-es lábjegyzetet létest olvasd föl? A Hatam Sofer Pozsonyira a bizony.
A Hatam Sofer érvelése élet ide Hátri. Ide mi a pusztulás napjai vagyunk, de az örökkévaló nagy könyörületével szétszólt minket, és kegyelmes királyok és vezérek kezébe adott minket. Ezzel együtt semmi kivetnyaló nincs abban, ha várjuk és kívánjuk visszatérésünket atyáink földjére. Nem is ítélték ezt meg soha rosszul a hatalmat, ám lehet, hogy ezek a nevelek nem várják, hogy nem is hisznek profétáink szavaival, azaz a harmadik szentély és a messiás eljövetelét illetően.
Úgyhogy azt mondja a Pozsonyi rabbi, elnézést, a messiás a szó szerint értelmező, semmi kivetni való nincs benne. És tényleg, azt mondja, hogy ezt nem lehet fölülírni, nem lehet azt mondani, hogy ezt mostantól értelmezzük másképp. Ugye, azt úgy meg kell érteni, hogy amikor egyenjogosításról beszélünk, akkor ez mást jelentett abban az időben, és más célja volt, mint ma. Ma, amikor azt mondjuk, hogy nekem ugyanolyan jogaim vannak, mint valaki másnak Magyarországon, akkor ebben nem tartozik az vele, hogy én miben hiszek. Tényleg tisztán egyenjogaim vannak, ugyanattól, hogy én ki vagyok és mi vagyok. Miért, ha kívánok Palesztinában, akkor nem jut nekem egyenlő jog, hogy nem vagyok Magyarország egyenlő polgára mindenki mással. De abban az időben ez egy kicsit másképp történik. Ne felejtsétek el, hogy abban az időben ez az egyenjogosítás, az emancipáció, az egy időben történt azzal, hogy a magyar nemzet az harcolt a saját önmegvalósításáért, hogy letakadjon a Habsburg birodalomtól. Ugye? Most ahhoz, hogy letakadjon a Habsburg birodalomtól, ahhoz le kell formálni a saját nemzeti arculatát, és ő neki politikailag az volt érdeke, hogy akit én, ki kapja meg az egyenjogot? Az, aki olyan nemzet, mint én. Aki a nemzetbe be tud tagozolódni. Ki az a nemzet, aki ki az, aki ebben a nemzetben be tud tagozolódni? Az, aki az én értelmezésemben ezt a helyet a hazájának tekinti. Az én értelmezésem. Mi az én értelmezésem? Erről hazára ezt a nyelvet beszéli, ezt tekinti. Otthonának, nem kíván innen elmenni, stb. Most folytathatnám. És csak ennek jár, ezzel együtt jár az egyenjog. Különben hogyan lenne ő része a magyar nemzetnek? Ez még egy ilyen egy változtatás, amit vegyünk még egyet, az Orbona, a 60-as oldala.
Olvasna?
Igen, esetleg adjuk át, hogy kicsit más is olvasna. István, olvasna egy kicsit?
Orbona annál már bevegetés a szerkatlásban. Az orgona szombati használatának programatikáján megoldást jelentene, hogy az orgonát nem tudom
újra szeretni. Ja, most az egyik oldalon van egy támadás, és egy védekezés. Szóval egyik oldalon sokkal jobb az ima orgonában. Miért? Mert sokkal nagyobb áhítat lesz. Gyönyörű orgona van. Van egy probléma, hogy szombaton az orgonát használod a szombaton, és erre van egy megoldás, védekezés, van egy megoldás. Jártan az orgona egy nem zsidó. Ezzel is már egy további probléma, most nem fogom felolvasni, a további probléma az, hogy egy nem zsidót nem kérhet meg szombatszegésre, csak úgy. Erre azt mondták a másik oldal, de igen, van egy állaká, hogy meg lehet kérni egy nem zsidót szombatszegésre, hogyha az egy micva érdekében történik. És ez valóban így van. És amit a csinálatával föl kell kapcsolni, a világra meg lehet kérni egy nem zsidót, egy egész közösséget. Mi lehetne inkább a közösség érdeke, mint hogy Orbona hangoljon el az ima közben. Ez egy ilyenfajta éves. De mi a valóság? Jó, lehet, hogy nagyon szép az orgona hangja, de azért látjuk, hogy mögötte mi van, mögötte az van, mivel egy keresztény templomban van orgona, akkor legyen nálunk is orgona. Elnézett egy kicsit, mert hogy off the record szóval van. Mégsem. Szóval volt egy izraeli csoport, csak bementek a Rohány utcai zsinagógába, és ugye látja, hogy úgy néz ki, mint egy keresztény, gyakran előfordul, aki nincs elhozzátartva. Ez mi ez? Keresztény templom? Hol vagyok? Szóval mi az az orgona ott? És valaki magyar neked, orgona ezáltal sokkal hangulatosabb, hogy mi az zeneszó? És igen, sokan, akkor hozzám egy elektromos gitárt és egy dobot is. Úgy lesz, hogy nem volt el jó. Mert tényleg itt van, mert vannak Amerikában reform zsinagógák, már nem orgona van, hanem elektromos gitár és dob és stb.
A katolikusoknál is volt egy ilyen orgona,
tehát
80-as években, pont amikor én, mikor az én osztálytársaim,
hogy itt ugye arra van szó, hogy ezek az irányzatok végül is azt gondolták, hogy tényleg ahhoz, hogy mi kiérdemeljük az emancipációt, kiérdemeljük az egyenjogokat, ahhoz nekünk, ahhoz, hogy valódi hazafiak legyünk, ahhoz a valláson változtatni kell. Most ezt ne felejtsük el, hogy, és ezért abban az időben azok a zsinagógák, neológ zsinagógák, reform zsinagógák, amik épültek, ott eltűnt az elválasztás férfiak és nők között, bekerült az orgona, előre került a primát, úgy, ahogy az oltár elő van a keresztény templomban, és még folytathatnánk. Ezek ugye mind-mind olyan változtatások, amik ezért történtek. És ezzel szemben az ortodoxia, most nem volt időnk arról beszélni, hogyan reagált erre, különböző reakciók voltak, de ettől megpróbált távol maradni, mert azt látta ebben, mint az asszimilációnak egy folyamatát. Most egy érdekes dolog, hogy mi történt később, hogy ebben az időben az asszimiláció valóban ezt jelentette. Hogy az én vallásom hasonlul a másik vallásához. Mert az egész társadalom vallásos volt valahol. De mondjuk kicsit tovább megyünk, és már 20. század elejéről beszélünk, amikor megjelennek mondjuk a munkásmozgalmak, egy erősebb mondjuk ateista, vallástalan propaganda, aztán ugye valóban egy rövid időre ugye a rendszer is ilyen, pár napra egy rendszer is ilyen, és aztán, amit beszélünk a háború után, pedig valóban egy ateista társadalom, egy vallástalan társadalom alakul ki, az asszimiláció már más jelentett. Ott már nem voltak ilyen lelki problémák, hogy most akkor a zsinagógában legyen orgonál, nem zsinagóga, és kép. Sokkal egyszerűbb. Senki nem járt templomba, és mi meg nem jár a zsinagógában. Most egy kicsit leegyszerűsítettem, ugye ebben még sok minden szerepet játszott. Nyilván a holokauszt, ami elő szerepe volt. De mondom, ezek csak azt mondom, hogy itt meg kell érteni, hogy teljesen más a közeg, amiben ez az egész lejátszódik. Most más az asszimiláció. De valahol ezek az irányzatok ezt tűzték ki a zászlójukra. Sajnos most nincs időnk, hogy tovább vigyük, mert még sok mindenről akartam beszélni. Ugye ebből a korból, de lehet esetleg a következő alkalommal beszélni kicsit a ortodoxián belüli nézetkülönbségekre, és esetleg beszélni majd a háború utáni időszakról is. Van esetleg kérdés? Nem tudom, ilyen sok kérdésre meg fogok-e birkózni.
Hát itt most átutottál, hogy